Új könyvet kezdünk, ugye befejeztük Jakab levelét, és elkezdenénk a Galatabeliekhez írt levelet. Valószínűleg ez volt Pálnak az első levele. Ezt nem tudjuk biztosan. Valószínűleg ez volt az ő első levele, és ez a levél az ő védelme, egy dicsőséges evangéliumról szóló levél. Pál a kegyelem embere. Remélem, így föltűn neked, amikor úgy olvasol az evangélium, olvasol az új szövetségben, hogy Pál mennyiszer beszél a kegyelemről. 120-szor említi ezt a szót az új szövetségben, szinte mindig erről beszél, minden kapcsán Pál a kegyelemről. Azt gondolom, hogy azért van ez, mert ő maga ennyire átélte. Annyira szüksége volt rá, és annyira meg is tapasztalta. Emlékeztek, amikor először találkozunk Pállal, az Abcselben olvasunk róla, akkor ott van István kivégzésénél. Egyetért azokkal, akik kivégezték Istvánt, Krisztus gyermekét, Isten gyermekét, és onnantól kezdve valami történt Pállal. Kicsit bekattant. Dűtől liheg, üldözi a keresztényeket, mindenhova elmegy, földúl családokat, házakat, rabulejt embereket, börtönbe veti őket, sőt, a halálba kergeti a hívőket. Üldözi az egyházat, gyűlölet van benne. Ő maga ír így, hogy dűtől lihegett, és egyik ilyen útja során, amikor Damaszkus felé ment, akkor találkozott Jézussal. Azzal a személlyel, akit mindenképpen tagadott, hogy ő nem is létezik, ő nem Isten fia, ő meghalt, és nincs többé. És ő állt vele szemben, és beszélt vele, hogy Pál, miért üldözöl engem? Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És utána elmondja neki Jézus, hogy én kiválasztottalak téged, hogy Isten dicsőségére élj, és elmenj a pogányokhoz, és hirdesd a megtérés evangéliumát. És képzeljétek el Pált, aki egész addig mindent megtett ez ellen, és hallja Istentől, hogy Pál, én téged kiválasztottalak, hogy legyél az én kegyelmemnek, az én szeretetemnek az eszköze. Hát ez az ember átélt a kegyelmet. És ezért minden levelében, minden üzenetében erről beszél. Ezért lett olyan dühös sokszor, amikor emberek le akarták rombolni a kegyelem üzenetét a gyülekezetekben. És pont ez a levél, a Galatabeliekhez írt levél, egy ilyen védelem, amikor emberek jöttek és próbálták lerombolni a kegyelem evangéliumának üzenetét. Sokan félnek hirdetni a kegyelmet gyülekezetekben. Lehet, hogy te magad is voltál olyan gyülekezetben, ahol nem a kegyelmet hirdetik. Nem a kegyelem evangéliumát hirdetik. Félnek talán, hogy ha azt mondjuk a hívőknek, hogy kegyelem van, akkor mindenki azt fogja csinálni, amit akar, mindenki beleveti magát a bűnbe, és a kegyelem lesz majd az ő engedélyük a bűnre. De messze távol van ez arról, attól, amit az ige mond a kegyelemről. Pál sose beszél így. Sőt, én azt gondolom, hogyha valaki megérti a kegyelmet, akkor rájön, hogy a kegyelem többet követel tőle, mint a törvény. A törvény csak a cselekedeteinken követel, a kegyelem pedig az életünket kéri el. Mindent. Az életünket, a gondolatainkat, az álmainkat, minden percünket. Hogy legyünk istené. A kegyelemben járás az komolyabb, mint a törvény alatt járás. De mégis sokan félnek tőle, hogy jaj, hát a törvény az mégis működik, látod, hogy megváltoztat egy embert. Lehet, hogy külsőleg megváltoztat a törvény, de belül nem. A kegyelem viszont belül változtat meg. A szívünket változtatja meg. És ez Isten munkája. Itt a galatabeli gyülekezetben támadt egy kis gond. Ennek kapcsán született ez a levél. Galata egyébként nem egy város. Galata egy vidék. Hogyha olvassuk a Kolossé levelet, vagy a korintusiakhoz írt levelet, azok városok, Filippi, Kolossé, Tesszalonika. Galata az egy vidék. Egy régió volt, ahol a galaták éltek, és Pál alapított elég sok gyülekezetet ezen a vidéken. Az első missziós útja során ment el erre a vidékre. Ez a mai Törökország. Ma is el lehet menni ezekbe a városokba, néhány meg is van belőlük. Pizidia, Ikónium, Lisztra, Derbé, ezek voltak az állomások, ahol elutazott, és gyülekezeteket alapított Pál, és mindig ment tovább. Valószínűleg ez alatt az útja során, amikor az első missziós útja során utazott, valószínűleg maláriát kapott a tengerparton. Ezt nem tudjuk biztosan, néhányan ezt gondolják, hogy ez a súlyos betegség, ez malária volt, és ezért fölutazott a tengerpartról a mai Törökország mélyebben fekvő vidékeire, hogy enyhüljön ez a betegség, És akkor ment el erre a vidékre. És még ír is ebben a levélben, hogy én testi erőtlenségben mentem el hozzátok. Pontosan ez a betegség volt az, ami eljutatta őt hozzájuk. Milyen érdekes, hogy Pál még ebben is Isten kegyelmét látta. Hányszor használja Isten a nehézségeket, hogy valamit elvégezzen az életünkben? Ezt látta Pál is. Így van ez velünk is. De az volt a bibi, hogy ahova Pál utazott, mentek mögötte a judaisták. Kik ezek a judaisták? Ezek zsidó rabbik voltak, akik, amikor Pál elment egy városból, ők megjelentek, és azt mondták, hogy mindaz, amit Pál mondott, azt felejtsétek el. Ő nem is apostol. Ki ez a Pál tulajdonképpen, mondják, és lerombolták Pál tekintélyét, lerombolták Pál üzenetét. Ez volt az ő céljuk. Hát ki ez a Pál? Hát nem is volt Jézus apostol, hát ott a 12-vel együtt volt. Még Jeruzsálembe se ismerték el. És így próbálták rombolni Pál tekintélyét. És próbálták az embereket rávenni, hogy visszatérjenek a törvény alá. Hogy visszatérjenek a törvény alá. Tanították, hogy körül kell metélkedni, meg kell tartani a szombatnapi rendet, az étkezési szokásokat. Jézus, az persze Jézus rendben, persze meghalt a kereszten, feltámadt, de nem elég, mondták ezek. Kell még a törvény is. Pál nagyon szerette ezeket a gyülekezeteket. És hogyha nem tudott visszamenni, hogy rendbe rakja ezt a hamis tanítást, akkor írt egy levelet. És ez a levél itt van ma a kezünkben. Írt egy levelet, hiszen ez a hamis tanítás terjedt Galatában. A vallásosság. Azt tudod, hogy a kereszténység, amire Isten hív minket, az nem egy vallás. A vallás az rituálék, szabályok és törvény. De amire Isten hív minket, az egy kapcsolat. Vele. Az élő Istennel. Az új szövetség nem arról szól, hogy kaptunk egy kőtáblát, és be kell tartanunk a rendet, amin azon van írva. Azt mondja az új szövetségben ről Isten, hogy mostantól nem kőbe vésem a törvényemet, hanem a szívetekbe írom. És a ti bűneitökről többé meg nem emlékezem. Pál megdöbbent, hogy ezek a galatabeli hívők elvetették a kegyelem evangéliumát, és visszakezdtek menni a törvény alá. Ezért ír nekik. Egyébként a galaták, gallok, a mai Franciaország területén éltek, és onnan vándoroltak le a mai Törökországba, ott éltek egy etnikumként, eléggé ilyen zárt etnikumként, és Julius Cézár mondta róluk, hogy hát ők nagyon, nagyon ingadozó népség, megbízhatatlanok, képmutatók, és gyorsan váltak a véleményüket. Ezt mondta róluk Julius Cézár. De az Abcselben látjuk is ennek a bizonyítékát. Amikor elment Pál erre a vidékre, elmentek Barnabással, és meggyógyítottak egy sánta embert. Ahogy bementek a városba, ott volt egy sánta ember, meggyógyították Jézus rajtuk keresztül, és annyira megdöbbentek az ottani emberek, hogy azt mondták, hát az istenek jöttek el közénk. Ő Zeus, a másik meg Apollós, és hát ezek az istenek, és elkezdtek áldozatot készíteni számukra, és Pál mondta, hogy nem, emberek vagyunk, hagyjátok ezt abba. Ott kezdték volna őket megkoronázni. És képzeljétek el, pár mondattal később, ugyanaznap, ez volt reggel, ugyanaznap este ezek az emberek követ ragadnak, és készek megkövezni Pált. Kicsi bizonytalanok így a véleményalkotásban ezek a galaták, és itt látjuk majd ezt az evangélium kapcsán is. Törvényeskedés. Ha a sátán nem tud rávenni egy hívőt, hogy visszacsúszson, hogy visszatérjen régi bűnök szokásához, akkor, vagy kompromisszumot kössön, akkor rá fogja venni arra, hogy félrecsúszson, vagy előrecsúszson, ahogy fogalmazom. Ha nem tud rávenni arra, hogy elgyengülten bűn szokásában élj, akkor azt fogja majd csinálni, hogy a büszkeségedre hangol. Szóval, te egész jól csinálod ezt a kereszténységet. Nem? Te olyan jó frankó srác vagy. Hát nézzünk, mennyivel jobban élsz, mint ez a másik. Mennyivel jobb keresztény vagy. Különösen ezen a területen itt. Vagy különösen azon a területen ott. És elkezdi mondani neked ezt. És rávesz arra, hogy belecsúszol a törvényeskedésbe. Belecsúszol abba, hogy a saját erődből élsz, a saját teljesítményedre nézel, a saját képességedet figyeled. Legalább akkor a csapda, mint visszacsúszni a bűnbe, mint belecsúszni a törvénybe. Ezért gondolom, hogy ez egy aktuális üzenet, amit meghallgathatunk Páltól. Ír arról az első két fejezetben, hogy ő hogy tapasztalta meg Isten kegyelmét. Erről szól az első két fejezet. A harmadik, negyedik fejezet arról, Pál arról ír, hogy mi az igei alapja Isten kegyelmének. És az ötödik, hatodik fejezetben arról ír, hogy mi az alkalmazása, hogyan élhetjük meg Isten kegyelmét. Kezdjük el a levelet, jó? Itt az első öt verset olvasom. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő atyafiak mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség, örökkön örökké, ámen. Már itt föltűnhet neked valami. Pál nem így szokta kezdeni a leveleit, hanem azt mondja, hogy én Krisztus Jézus szolgálja, és utána ad egy címzést. Itt nem ezt mondja, hanem Pál apostol, aki nem emberektől és nem is emberek által kapta az elhívását. Pálnak itt meg kell védeni az elhívását, hogy én apostol vagyok. És attól én nem emberek által lettem apostol, nem emberektől kaptam ezt a megbízatást, írja nekik. Galatában támadták azt, hogy Pálnak milyen tekintélye van. Apostol annyit jelent, hogy küldött. Isten által küldött. És ezek a júdaisták jöttek, és azt mondták, hogy ez a Pál, ez senki. Ő nem járt Jézussal 3,5 éven keresztül. Miért gondoljátok, hogy ő apostol? De Pál azt írja, hogy az én apostolságom Istentől van. Isten választott ki erre. Nem megbízatásként kaptam valaki mástól. Én nem egy felekezetet, nem egy intézményt képviselek. Engem Isten választott ki erre, írja. Figyeld meg, hogy vannak olyan gyülekezetek, vannak olyan helyek, ahol ez a tekintélykérés, ez így óriási. Erről szól minden, hogy de hát ez kinek milyen tekintélye van, ki van ki fölé rendelve. Figyeld meg, hogy általában ezek azok a helyek, ahol a törvényeskedés levegője van. Ott jellemző ez. Hogy neked, milyen tekintélye által teszed, amit teszel. Érdekes, hogy Keresztelő Jánost is ezzel kérdezték, hogy ki vagy te? Miért mondasz te ilyeneket? Ezt mondták Pálnak is, sőt Jézusnak is, amikor megtisztította a templomot Jeruzsálemben, kérdezték, hogy Jézus, te milyen tekintéllyel? Kitől kaptam felhatalmazást erre? Ma is vannak apostolok? Én találkoztam néhányan Nigériában, akik ott menő ilyen címeket használni. Az, hogy már valaki püspök, az már ott nem nagy szám, most már apostolok vannak, és bemutatkozott, hogy én ilyen apostol vagyok. Elismerem, hogy vannak apostoli elhívás ma is. Vannak olyan emberek, akiket arra használ Isten, hogy egy egész mozgalmat vezessenek. Ott kezdődik a baj, hogyha magát apostolnak hívatja. Ha nem hívatja magát annak, remélem, semmi bajom nincs vele. Jézusnak viszont csak 12 apostola volt. És azt mondja a Jelenések könyve, hogy az ő nevük rá van írva a mennyei város alapköveire. Tehát nem lehet több apostol. Viszont Pál közéjük tartozott. Ők fektették le a mi hitünknek az alapjait Jézus tanítása alapján. Mi itt a Golgotában nem neveztünk ki senkit apostolnak. Nem nevezünk ki senkit prófétának. Nincs próféta iskola, hogy ha elvégzed, akkor kapsz egy papírt, hogy te próféta vagy. Ez butasság lenne. Vagy evangélista, hogy te megkapod az evangélista címet tőlünk. Én se azért lettem pásztor, mert valaki azt mondta, hogy te, Tamás, te pásztor vagy. Hanem én azt gondolom, hogy persze van egy képzés, részt lehetünk valamilyen képzésen, hogy segít felkészültebben végezni az elhívásunkat, de az elhívásunkat Isten adja. Nem ember. Én nem azért lettem pásztor, mert valaki rám tette a kezét és imádkozott, hogy Uram, kérlek, hadd legyen Tamás pásztor. Ez a kézrátételes ima, ma is volt példa rá, ez a mai kicsit máshol. De amikor valamikor imádkozunk így kézrátétellel, az, ha valamit jelent, csak ennyit jelent, hogy elismerjük, látjuk Isten elhívását egy személyen, és egyetértünk vele. Ennyiről szól. Nem ettől lesz valaki pásztor, proféta, evangélista. Hanem csak annyi, hogy látjuk Isten kezét annak az embernek az életén. Ez kell, hogy legyen. Ha nincs, akkor hiába teszi valakire a kezét, csak bacillusokat ad át, vagy semmi mást. Nem kaptunk erre felhatalmazást, hogy valakit valamivé tegyünk. Ezt Isten végzi. Isten. És ezben a legjobb. Mert ha valaki Istentől kap elhívást, akkor Isten képessé teszi őt arra, hogy az legyen, amire őt elhívta. És azt írja Pál nekik, kegyelem és békesség, harmadik vers, Istentől, a mi atyánktól, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Kegyelem és békesség. Pont ebben buktak el a galaták. Ebben volt a bibi, ebben a kegyelem és békesség dologban. Isten kiválasztotta Pált, hogy pásztor, evangélista, próféta, apostol legyen. És ő volt az, aki lefektette ennek a tanításnak az alapját, amit tanult Jézustól, és leírja nekünk, és ma olvashatjuk a Galata levélben, hogy hogyan működik a mi evangéliumunk, hogyan működik a mi hitünk. Ő találkozott Jézussal a damaszkuszi úton, belekostolt a kegyelembe, és ezért ír nekünk erről. Kegyelem néktek. Ezt olyan szívben mondom én is nektek. Kegyelem néktek. Istentől. Ha megnézzük Pálnak az életét, az ő szolgálatát, gondolkodtatok már ezen? Amikor elment Korintusba például, ott töltött pár évet, és amikor nehezen mentek a dolgok, Jézus mellé állt, és azt mondta, hogy Pál, ne féljél, nagy népen van ebben a városban, munkálkodj. És 2 év után is még a gyülekezet tele volt zűrrel. 2 éve ott van Pál. És vannak, akik részegeskednek, vannak, akik vitatkoznak, vannak, akik pártoskodnak, van, aki azt mondja, hogy én Pálé vagyok, én Apollosé, egymást beperlik a bíróságon. 2 év szolgálat után. Aztán Pál elment Galatába, megtértek a pogányok, amikor hallották az evangéliumot, Pál elutazott, és arról hall hírt Galatából, hogy jöttek hamis tanítók, és ezeket a pogány hívőket, akik megtértek, nem zsidó háttérből, most bevonták a törvény alá, és körülmetélkednek. Most mi vesz rá egy felnőtt férfit, hogy körülmetélkedjen, ha nem zsidó? Ezt nem értem, de én abban a gyülekezetben nem akarok járni. Vagy a tesszalonikai gyülekezet, amikor írt nekik Pál arról, hogy Jézus jön vissza, akkor a tesszalonikaiak abba hagyták a munkát, és néztek az ég felé. És Pál írt nekik, hogy azért kicsit még azért igyekeznetek kéne, mert nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön. Legyetek készen, de szolgáljatok, és végezzétek, amit Isten rátok bízott. Sőt, azt írja élete végén Pál Timóteusnak, hogy te vagy az egyetlen, akiben ugyanazt a lelkiséget látom, mint magamban. Hogy törődsz a gyülekezettel, és nem a saját életeddel. És gondold el, Pál, hogy így visszanézne így a szolgálatára, mennyi kudarcot látott Korintusban, Galatában, Tesszalonikában, stb. És az összes többi helyen. Milyen emberileg, milyen kudarcnak tűnik, de mégis gondolkoztál ezen, hogy Pál lefektette az evangélium alapját számunkra. Ő írta majdnem az egész új szövetséget, és megalapozta számunkra azt, amin ma mi állhatunk. Az alapján, amit ő Jézustól hallott. A Szentlélek rajta keresztül leírta ezt nekünk, és én olyan hálás vagyok ezért. Ezért jöhetünk ma Farmerba gyülekezetben. A kegyelem evangéliuma miatt. Ezért lehetek ma így én lelkipásztorként itt. Ha egy nyakkendő kéne és öltöny, én nem lettem volna lelkipásztor. De lehet, hogy erre már rájöttél. Ezért dicsőíthetünk gitárral, dobbal, elektromos gitárral, mert Krisztus szabaddá tett minket ilyen dolgokra. Kegyelem néktek és békesség, írja Pál. Sose fordítva, emlékeztek, múlt héten is volt szó erről. Kegyelem és békesség. Ha vágysz békességre, akkor ismerd meg Isten kegyelmét. Ha nincs meg Isten kegyelme neked, akkor nem lesz meg Isten békessége sem neked. Amikor megtérünk, akkor Isten megbékéltet minket önmagával. De viszont elég kevés keresztény él ebben a békességben, amit megkapott. Én arra hívlak titeket, magamat is, hogy együnk többet ebből a kegyelemből. Amire most Pál akar majd tanítani minket, figyeljetek. Vagy a kegyelem evangéliumában élünk, vagy pedig a törvényben, a törvényeskedésben. Mi az a kegyelem? A kegyelem Isten meg nem érdemelt jó indulata. Figyelj minden egyes szóra, mert fontos. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Soha nem fogjuk megérdemelni, soha nem tudunk érte fizetni. de a miénk Krisztusban. Isten meg nem érdemelt jó indulata. Nem azért, amit én teszek, hanem azért, amit ő tett, értem. Azt mondja az Efézusi levél, Efézus 2:8-9, hiszen kegyelemből van az üdvösségünk. Hit által, ez nem tőletek van. Nem tőlem van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy bárki dicsekedjék. Nem azért, amit én teszek, vagy éppen nem teszek. Isten ajándéka ez. Kegyelemből, hit által. Isten megbocsájtotta a bűneinket. És olyan messzire vetett el tőlünk, mint napkelettől napnyugat. Milyen messze van napkelet napnyugattól? Lemérhető ez a távolság? Olyan messzire vetett el a bűneinket, mint napkelettől napnyugat. És többi azokról meg nem emlékezik. Ma már semmi nem választ el minket Isten szeretetétől. És ő ezt nem gondolja meg, hogy ha tudtam volna, hogy ez a Tamás ilyen, én megígérte, hogy nem hagy el, és tőlem el nem távozik. Sőt, azt mondja a Zsoltár, hogy örökké tart a szeretete. Ezt nem változtatja meg. Amire Isten hív minket, az nem egy vallás, hanem egy kapcsolat. Újra és újra mondta Jézus, hogy én vagyok az út, én vagyok a mennyei kenyér. Én vagyok az élő víz. Nem megtanuljuk a evangéliumot, hanem kapcsolatba kerülünk Jézussal. Ha szomjas vagy, Jézusra van szükséged. Ha éhes vagy, Jézusra van szükséged. Ha kiüresedett az életed, és vágysz valami tartalomra, Jézusra van szükséged. Én vagyok, mondta ő. Ő van számunkra. Így folytatja Pál. Aki önmagát adta bűneinkért, Jézus, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Ő önmagát adta a bűneinkért. Ő lépett a mi helyünkre. Ahol a harag kijáratott, nekem kellett volna állnom, de Jézus odaállt helyettem. Hogy kiszabadítson, hogy megmentsen magának. Nézd meg, azért tette, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból. Tudtad, hogy ez a világ gonosz, amiben élünk? Gonosz. Semmi utalás nincs a Bibliában, szólj nekem, ha találsz egy ilyet, hogy mi olyan szeretetre méltó emberek lennénk. Nincs benne, olyan cuki ez az ember, nekem meg kell mentenem őt. Én tele vagyok bűnnel, a velejéig romlott, semmi más nem tettem, csak vétkeztem is. Ő mégis... Önmagát adta értem, hogy kiszabadítson engem ebből a bűnös, gonosz világból. Önmagának. Megmentett, mert ő szeretett. Nem azért, mert én szeretetre méltó vagyok. Az ő természete ez, hogy megment. Olyat tett, amit én nem tudtam volna megtenni magamért. Volt már úgy, hogy úgy érezted, hogy valamiből Istennek meg kéne menteni téged, de nem teszi. Például benne vagy egy beszélgetésben, és már csak másik csak mondja, és már mondod, hogy Uram, ments meg, kérlek. Vagy vezetsz az autóddal, benne vagy egy forgalmi dugóban, és se előre, se hátra, és csak, Uram, most jön az elragadtatás. Vagy állsz a sorban a pénztárnál, vagy nem tudom, mikor szoktál így gondolkodni, de lehet, hogy ezekből nem ment meg Isten, de a bűneinkből megmentett. A kárhozatból. A pokol felé tartó útról megmentett. Ez a jó hír. Képzeld el, ha ott ülnél a dugóban, és így, mi lenne az autóddal? De a bűneinkből megmentett. És nincs kározat, nincs károsztató ítélet ellenünk. Isten az ő fia által kimentett minket a jelen való gonosz világból. A kereskedelmi tévék világából. A barátok közt világából. Minden dologból, ami ez a világnak a terméke, beleért még a vallást is. Kimentett ebből a gonosz világból. Önmagának. Ha bármi omladozik körülöttünk, nem tudom, hogy élted-e már ezt át? Bármi szakad szét körülötted, úgy érzed, hogy az életednek vége. A világod körülötted esik szét. Egy dolgot tudhatsz hívőként, hogy a menny felé mész. Ezt senki el nem veheti tőled. Mert ő kiszabadított téged ebből a világból. Ez egy jó hír. A mi hitünk nem egy vallás. A vallás az embernek a terméke, ennek a világnak a terméke. Amikor az ember úgy gondolkodik, hogy a saját erejéből elérhetem Istent. Bármi jót magamból ki tudok termelni, ami tetszik Istennek. De tudod, hogy ez gúnyolja Krisztus kereszt halálát? Ez a gondolat. Mert hogyha én tudnék jó lenni magamtól, akkor Krisztusnak miért kellett meghalnia értem? Akkor miért adta oda Isten az ő egyetlen legdrágább kincsét, a fiát, értem, ha lenne más út? A vallásos emberek dolgoznak az üdvösségükért. Mintha lenne Istennek egy ranglistája, hogy vannak kevésbé jó keresztények, vannak közepesen jó keresztények, és vannak egészen kiváló keresztények. Ez a Gémes Tamás való ott van lent a Norbi. Hú, hát ő már úgy középtájon jár. Szia, Norbi. A vallásos ember próbál Istennek tetszeni. A maga a dolgai által. Fú, hát én, uram, ez tetszik neked. De ez Isten káromló. Azt mondja a Róma 3.23, hogy minden ember vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. Viszont ez az Isten odaadta értünk az ő fiát, hogy kiszabadítson minket ebből a gonosz világból. A 2 Timóteus, 1 Timóteus, 2 Timóteus, mind a kettő említi ezt, ez fontos, hogy az utolsó időkben sok hamis tanító jön. Én azt gondolom, hogy ebben élünk most, az utolsó időkben, amikor elképesztő áradata van a hamis tanításnak. És ennek a nagy csomagnak a nagy része az az evangélium kicsavarása. Amikor a kegyelmet akarják kivenni abból, de nem marad más. Ha azt kiveszik, nincs jó hír. És erről fog Pál írni nekik. Nézzétek meg, 6. igevers. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincs más. Ha egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus... Bocsánat, de egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. Pál úgy ír nekik, hogy én meg vagyok döbbenve, csodálkozom. Szó szerint ez jelenti, egy elég erős szót ír, ki vagyok akadva ezen, hogy galaták, ti elhagytátok ezt a kegyelem helyet, hogy ott legyetek Krisztus kegyelmében. Pált elég nehéz megdöbbenteni szerintem, aki látta a harmadik mennyet, ott volt, és azt mondja, hogy leírhatatlan dolgokat láttam, nehéz megdöbbenteni, és mégis sikerült. Azt látom, hogy elpártoltok tőle. És figyeld meg, hogy nem egy tanról beszél, hogy elhagytátok azt a nemes tant, amiről eddig beszéltem nektek, hanem azt, hogy elpátortok Krisztustól, aki a kegyelme által elhívott titeket. Mi nem attól lettünk keresztények, hogy egyetértettünk, hogy igen, Isten van, hogy egy ilyen eszmerence. Nem, mi kapcsolatba kerültünk az élő Istennel, az ő feltámadt fiával. És azt írja neki Pál, hogy miért mentek el tőle, miért pártoltok el Jézustól, aki a kegyelme által hívott el titeket. Azt mondja az Efézus 2.8, hogy kegyelem által, bocsánat, hit által van az üdvösség, te kegyelemből. Kegyelemből, ez nem csak azt jelenti, hogy elhívott, bocsánat, hogy megtértünk és kegyelmet kaptunk, hanem ebbe a kegyelembe hívott be, abba vagyunk. Nem csak abba kezdtem el a kereszténységemet, hanem minden napom erről szól. Volt olyan nap már számodra, hogy nem vétkeztél? Azt mondja Isten, az első parancsolat, szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Jakab azt írja, ha egyet elrontasz a parancsolatok közül, az összeset elrontod. Én minden nap elrontom ezt az elsőt. Szeretném, hogy teljes szívből szerethessem, de Uram, kérlek, neked kell ezt megadnod. Én minden nap elrontom. És nem csak így, sok más módon is, most inkább nem sorolom föl. Én nem csak kegyelembe kellett, hogy elkezdjem, hanem kegyelembe kell járnom minden nap, mert nincs más jó hír számomra. Én nem tudok ma se a saját erőmből Istennek tetsző életet élni. Amikor megtérünk, akkor Egy pozícióváltás történik. Ez fontos. Gondolj erre így. Pozíciót váltasz. Addig elveszett voltál, amikor megtérsz, akkor belekerülsz Krisztusba. Belekerülünk Isten fiába. A Szentlélek írja az evangélium, vagy írja az új szövetség, belekeresztel minket Jézusba. Ott vagy Krisztusban, ez a te pozíciód, és ami igaz Jézusra, onnantól kezdve azt látja benned Isten. Isten megkapott Krisztus igazságát, mint aki soha nem vétkezett, hiszen Krisztus nem vétkezett. Ez a tiéd ma, az üdvösséged. Ez jelenti. De Pál apostol úgy írja, Efézus 3.9, hogy továbbra sincs saját igazságom. Ezt érdekes élete végén írja. Az a Pál, aki már leélte az életét addigra, Krisztus, és mondja, hogy én megharcoltam a nemes harcot, a futást elvégeztem. És azt írja, hogy még mindig nincsen saját igazságom. Az én igazságom Krisztustól van. Minden jó cselekedetem, csak koszos rongy Isten előtt. Ezek a galaták elkezdtek elpártolni Krisztus evangéliumától. És azt mondja itt, hogy más evangéliumhoz pártoltok. Most ez az evangélium, ez egy olyan nagyon nagy szó. Annyit jelent, hogy jó hír. Elmentek egy másik jó hír felé, és azt mondja utána a 7. versben, pedig nincs más. Nincs más jó hír. Isten jó híre az evangélium. Hogy ő meghalt a bűnösökért. Reménytelen emberekért. Hogy megmentse őket. Mindez, aki hisz ő benne, szájával urának vallja Krisztus, és szívében hiszi, hogy ő feltámadt, az üdvözül. Ez a jó hír. Minden embernek. Kaptál már te olyan levelet, én néha kapok, vagy e-mailben, vagy postán, hogy ön nyert. És akkor kibontod a levelet, és ez egy tök jó hír. Hát ennyi minden jó ért engem, nem is ismernek engem. Hát ennyit nyertem, és a végére írsz a levélnek, azért kiderülnek dolgok, hogy mégse olyan jó hír ez, mert ezért egy-két dolgot meg kell vásárolni, el kell menni ilyen előadásokra, és a végén kiderül, hogy ez egy rossz hír volt, mert egy csomó pénzt kiszednek belőled. De az evangélium az egyetlen, valóban az egyetlen jó hír. És hogyha abból kiveszel vagy hozzáadsz, akkor nem egy picit más hír lesz, hanem az evangélium ellentéte. És erről beszél Pál, hogy jöttek ezek a júdaisták, és mondták, hogy ja, persze, hát Krisztus meghalt és feltámadt, erről beszél Pál, de ez nem elég. Még ezt is meg kell csinálni, körül kell metélkedni, meg kell tartani a szombatot, gyerünk vissza a törvény alá. És Pál azt mondja, hogy ez nem jó hír. Nincs más jó hír. Nincs Krisztus és valami. Krisztus vagy elég, vagy nincs más. Ez az egyetlen jó hír. Úgy ír erről az apcsel, hogy egyetlen név adatot menjen és földön, ami alatt az ember üdvözülhet, Jézus Krisztus. Nincsen más. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Jöttek ezek a júdaisták, és mondták, hogy Krisztus meghalt, ú, de jó, de tudod, hogy ez nem elég, nem ilyen egyszerű. A kegyelem jó dolog, de ez nem ilyen egyszerű. Pedig Krisztus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Az üdvösség elvégeztetett. Készen van. Kifizettem a tartozást. Nem azt mondta, hogy már majdnem. Már tényleg, már majdnem elvégeztetett. Hanem kész. Amit az atya rám bízott, én azt elvégeztem. Az üdvösség elkészült. És ma, ha egy ember üdvözülni akar, Istennek tetsző életet élni, elég hinni Krisztusban. Jöttek emberek Jézushoz, és azt kérdezték tőle, hogy mi az, amit tennünk kell, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Emlékeztek erre? Hozták a kis jegyzettömbjüket, készültek arra, hogy Jézus majd elég sok mindent fog elmondani. A törvényben 613 parancsolat van. Fú, majd melyiket mondja Jézus? Hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. És tudjátok, mit mondott Jézus? Egy dolgok kell. Higgyetek abban, akit ő elküldött. Nem sokat írtak aznap, de hallották az igazságot. Higgyetek abban, akit ő elküldött, és nincs más mód. Ha az ember belekerül ebbe az egyenletbe, akkor bukás van. Ha egyből a te teljesítményedtől függ valami, akkor bukás van. Nem? Nem ezt tapasztaljuk meg, amikor próbálunk jó fiúk lenni? Nem jutunk túl sokáig. Jöttek ezek a hamis tanítók, és próbálták elferdíteni az evangéliumot. Ha bármilyen remény lenne az emberben arra, hogy megfeleljen Istennek, akkor Krisztus hiába halt meg. Nincsen remény. Az én igazságom Krisztustól van. Ha nem mentett volna meg, hol lennék én ma? Ki tudja, hol járnék? Hogy életben lennék-e még? Az én igazságom őtőle van. Ne hagyjátok, tesók, hogy ettől bárki elferdítsen minket. Azok, akik Krisztusai, azokon már nincsen károsztatás. Szoktál érezni károsztatást? Hogy nem élek úgy, ahogy kéne. Hello. Sose fogsz. Én nem arról beszélek, hogy ha megtértél, akkor élhetsz, ahogy akarsz. Aki megtér, az megváltozik. Mert Krisztus lelke elkezdi őt megváltoztatni. A megtérése bizonyítékául az élete megváltozik. Kiszabadul rabságokból, kábítószer, pornográfia, alkohol, káromkodás, testiesség. Hosszú a lista. Megváltoztat Krisztus, de nem ez az üdvösségünk feltétele. Ha valaki megtér és 2 percen belül meghal, a mennybe megy. Mint ahogy az a lator Jézus oldalán emlékeztek, ő mit tudott megváltozni? Ott függött Jézus mellett a kereszten. És megvallott a Krisztust Urának. Emlékezz meg rólam, amikor a paradicsomban leszel. Vagy amikor eljössz a te királyságoddal, és azt mondja Jézus neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Üdvözülsz, barátom. Ő mit tudott letenni Isten elé az asztalra? Hány ember tért meg rajta keresztül? Hányszor mondta el az imádságokat? Semmit nem csinált. És a mennybe kerül a király elé. Ugyanez a mi igazságunk, mint annak az embernek ott a kereszten. Pál itt nagyon komolyan beszél, és még 2 igeverset nézzük meg, nem megyünk tovább. 8. igevers. Viszont ha még mi magunk, vagy a mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Ez kemény. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom. Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. Anatema, azt mondja itt görögül, örökké elkárhozott. Ez elég komoly, nem? Ha valaki más evangéliumot hirdet, legyen az angyal, én, vagy egy tanító, bárki, átkozott legyen. Mindegy, hogy mennyire fénylik az az angyal, aki jön. Mindegy, hogy mennyire fenkölt a kijelentés. Nincsen más evangélium. Erről beszél nekik. Volt egy Joseph Smith nevezetű ember, találkozott vele egy angyal egyik sétája során, és kinyitotta neki a Bibliát, Ezékiel 37, olvasd el, és nézd meg, hogy ott van 2 bot. Most elmagyarázom neked, hogy ez mit jelent. Az egyik a régi evangélium, a másik bot pedig az új evangélium. Vedd fel ezt a szemüveget, Joseph, ezzel el fogod tudni olvasni a kőtáblákat, amit én adok neked, és ebben látod a teljes evangéliumot. Így indult a mormon vallás. Jött egy angyal, és hirdetett egy új evangéliumot. Ha jön egy angyal, vagy én, vagy bárki más, aki hirdet nektek más evangéliumot, átkozott legyen. Mert nincsen más evangélium, csak az, amit Krisztus adott. Az egyetlen jó hír az ember számára. Adok nektek egy segítséget, egy 3-as próba, ami mindig segít elfogadni, értelmezni, látni az ige alapján, hogy mi az, amit Isten a kereszténysége szánt, vagy más, amit vessünk el. Itt a 3-as próba. Beszélte arról Krisztus az evangéliumban? Folytatódik-e az az abcselben? És írnak-e róla a levelekben? Ha nem látod ezt a 3 dolgot valami kapcsán, akkor ne foglalkozz vele. Beszél-e róla Jézus? Az evangéliumról beszélt Jézus? Abcselben folytatódik? Nem adatott más név, ami ember által üdvözülhet. Ami által az ember üdvözülhet. 3. Írnak-e róla a levelekben az apostolok? Ez a 3-as mérce. Ha ennek valami nem felel meg, dob ki nyugodtan. Azt nem szánja neked Isten már. Így tudjuk kiszűrni ezeket a ferdítéseket. És miért beszélünk erről ennyit? Azért, mert az utolsó időkben élünk, és ma nagyon sokan akarják a mi hitünket elferdíteni. Föl kell venned egy szent alsóneműt, magazinokat kell osztogatnod, ebbe a gyülekezetbe kell járnod, különben nem üdvözülsz, nyelveken kell szólnod, különben nincs üdvösséged, stb. Sorolhatnám. Állnunk kell a kegyelem evangéliumában, hogy nehogy valaki ettől elferdítsen minket. Jönnek majd lelki emberek, és nagyon komoly dolgokat mondanak. Ha elmész egy keresztény könyvesboltba, intelek, nem minden könyv fogja neked a tiszta evangéliumot hirdetni. Legyél nagyon óvatos. Lelki emberek nagyon lelkinek hangzó dolgokat mondanak. De ez a mérce, hogy ennek megfelele, a judaizmus volt a kereszténység bölcsője. Ugye az első megtérők mind zsidók voltak. De majdnem ez lett a sírja is a kereszténységnek, amikor azt mondták, hogy ha valaki megtér, az zsidó törvények szerint kell élnie. És Pál azt mondta, hogy messze nincs így. Van ma egy felekezet, aki próbál írni egy ilyen egységes katekizmust, hogy hát a muzulmánok, a keresztények és a zsidók, tulajdonképpen mind ugyanabba hiszünk, és megírjuk egy olyan katekizmust, aki mindenkinek működik. Egy név adatot csak, ami által az ember üdvözülhet. És az Jézus Krisztus, senki más. Tamás, ez olyan szűk látókörűség. Hogy lehetsz ilyen beszűkült? Én nem ez a beszűkültség, ez a táglátókörűség. Hogy van egy út. Van egy út. Nem azon kell aggódnunk, hogy csak egy út van. Hanem annak örülhetünk, hogy van egy út. Hogyha ma kitalálnák, felfedeznék, rájönnének az éjc ellenszerére. És azt mondanák, hogy ez a megoldás, vedd be és meggyógyulsz. Vajon ki gondolkodna úgy, mondaná, hogy csak ez az egy megoldás van? Én addig be nem veszem, amíg nem választhatok. Én nem hiszem el, hogy csak egy van. Pedig ilyen a lelki üdvösségről való gondolk. Hogy lehet, hogy csak Jézus? Ő mondta, nincs más mód. Mert ha belen van az ember az egyenletben, akkor bukás a vége. Viszont amikor ő eljött, ő szent életet élt, tiszta volt, szeplőtelen, és ő ment a keresztre helyettem, hogy a vérével fizessen az én bűneimért. Az én részem ebben a bűneim voltak, az ő része, az ő igazsága. És ebben cseréltünk, ő elkérte az én bűneimet, és nekem adta az ő igazságát. És amikor feltámadt, akkor megkaptam én is ezt az ígéretet, hogy új életet fogok kapni. Fel fogok támadni, és a mennybe fogom élni az életem. Ez az evangélium. Ez a jó hír. Nem tudom neked, milyen formában mondták el, vagy te milyen formában hiszed, de ennyi. Nincs Jézus és még valami. Ha Jézus és még valami van, az felejtsd el. Ettől én nem akarok elfordulni. Ha ezért börtönbe kell mennem, akkor is ebbe akarok hinni. Ha ezért lecsapják a fejemet, reméljük nem kerül rá sor, akkor is ebbe akarok hinni. Nincs más. Mit foghatnék meg mást, ami megmenti az életemet? Ha bárki elhoz ettől eltérőt, mondja Pál, kétszer is, átkozott legyen. Én azt gondolom, hogy a Golgota egy viszonylag friss mozgalom. De figyeld meg, hogy voltak olyan mozgalmak a történelem során, akik nagyon a lélekből indultak, nagyon jó alapokkal indultak, de aztán elkezdtek menni a törvényeskedés felé, a vallásosság felé. Egy-két generáció után a dolgok úgy megváltoztak. És ma, ha rájuk nézünk, azt mondanánk, hogy nincs bennük élet. Pedig jó helyről indultak. Gondoljátok, hogy a mi mozgalmunk, a Golgota, ettől mentes? Mi is ki vagyunk téve ennek a veszélynek, hogy megszokjuk, amiben vagyunk, és már nem Krisztusról szól, hanem dolgokról, hogy külsőségekről, hogy vagyunk itt, akkor dicsőítünk, akkor Biblióra, aztán imádkozunk, hazamegyünk, és ez egy ilyen formulává válik. De elfelejtjük, hogy a mi kereszténységünk az kapcsolat Jézussal is. Ha nem lenne itt ez a gyülekezet, akkor is az övéi lennénk. Ha nem így csinálnánk, amit csinálunk, akkor is Krisztusé vagyok. Ő a megváltóm. És én ővele akarok lenni. óvakodj ettől, hogy a vallásosság ott legyen. Nem megyünk tovább, de ez a Galata levél, ez egy dicsőséges védelme a kegyelem evangéliumának. Miért szorul az evangélium védelemre? Isten meg tudja védeni, de ezt a védelmet ránk bízta. Hogyha van egy ilyen hamis tanítás, akkor szóljunk ellene. Ha látjuk a saját életünkben, tegyünk ellene. Szerintem vannak különböző veszélyforrások, amik nyitottá tehetnek minket arra, hogy más evangéliumot éljünk. Ne a kegyelmet. Például az egyik a félünk emberektől. Embereknek akarunk tetszeni. Ezekről a dolgokról majd ír Pál a későbbiekben, nem fogom részletezni most. Vagy pedig, ha valaki nem olvassa a Bibliát, akkor egy idő után könnyen megfertőzi őt a világ gondolkodása. És most nem károsztatlak, hogy hagyd tudom, hogy többet kéne olvasnom a Bibliát. Nem. Jézust kell ismernünk. Ha ezt meg tudod csinálni a Biblia olvasása nélkül, akkor csináld. De szerintem nincs más mód, hogy olvasom az igét, és megtapasztalom, hogy hát ő megbocsátja a bűneimet. Újra és újra. Van még egy lehetőség, van sok lehetőség, hogy hogyan csúszhatunk félre, de ezek a legnagyobbak. Ez a világ, amiben élünk, ez annyira nem a kegyelemről szól. Már a kisgyerekeket is úgy tanítják, ha jó vagy, akkor szaloncukrot kapsz, ha rossz vagy, virgácsot. És valahogy ezt hozzuk magunkkal. De Istennél nincs ilyen. Istennél nem a jók kapnak áldást. Különben senki nem kapna áldást. Azok részesülnek az áldásban, akik Krisztusban vannak. És ha ma Krisztusban vagy, akkor járj kegyelemben. Szívd be a kegyelem levegőjét. Ha vétkezel, vald meg Krisztusnak, és fogadd el az ő megbocsátását, és menj tovább. Ha szeretnél megváltozni, kérd, hogy ő változtasson meg, ne te magadat. Ha úgy gondolod, hogy nem tetsző életet élsz Istennek, valóban így van. De azt mondja Isten, hogy csak a hitünk által életünk Istennek tetsző életet. Hit nélkül senki nem lehet kedves Istennek. Át fogunk utazgatni így a Galata levélen, és remélem elég mélyen belénk vési majd Pál, a Szentlélek, hogy hol álljunk. Ez egy ilyen kegyelem frissítés lesz, remélem. És én azt gondolom, hogy egyikünk sem mondhatja, hogy már múlványom ezt értem, menjünk tovább. Mindannyian mehetünk mélyebbre. Tamás, én hogyan védhetem meg ezt az evangéliumot? Leginkább úgy, hogy éled. Hogy ezt éled. Azt mondta nekünk Jézus a tanítványaink keresztül, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Élnek körülöttünk emberek, akik akarják, szeretnék hallani a jó hírt. Jó híreket akarnak hallani. Kinyitják a tévéjüket, az újságot, és semmi más, csak rossz hírt hallanak. De van egy jó hír a világon. Minden embernek. Legyen független nemtől, kortól, néptől, társadalmi osztálytól. Hogy Krisztusban van az üdvösség. Hitáltal, kegyelemből. Ha te éled ezt, ennek hírnöke leszel, és Isten adni fog lehetőséget is, hogy beszélj erről. Én szeretném kérni azt, hogy imádkozzunk, és kérjük Istent, hogy vizsgálja meg a szívünket. Hogy vajon a törvény mennyire van a szívünkben, és mennyire éljük a kegyelmet. És legyen ez a nyitánya annak, amit a Galata levélben hallani fogunk, mert még sokszor fogunk sok mindent hallani Isten kegyelméről. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy Pál apostol megírta ezt a levelet, és mennyire szeretem, Uram, én magam ezt a rövid hatfejezetes levelet, Uram, és megerősít engem a kegyelemben, Uram. És köszönöm, Uram, hogy nem a törvény alá rekesztettél, mert azt nem tudom megtartani. A számomra kudarc lenne újra és újra. De Uram, köszönöm, hogy te tetted meg helyettem, amire én képtelen voltam. Te megtartottad a törvényt, és Isten előtt meghaltál értem az én bűneimért. Én köszönöm, hogy ezáltal lehet üdvösségünk, ahogy mondja a római levél. Hogyha szívünkben hiszünk, és szánkkal Urunknak valljuk őt, hisszük, hogy ő feltámadt, akkor üdvösségünk van. Uram, imádkozom, hogy ne csak az üdvösségünk legyen kegyelemből, hitáltal, hanem a mi keresztény járásunk. Hogy ne kerüljünk károsztatás alá, ne ferdítsék el a mi járásunkat tévtanítással. Imádkozom azokért, akik még nem adták az életüket neked. Hisznek Jézusban, de nem, nincs kapcsolatuk veled. Uram, imádkozom, hogy elé tudjanak menni most. Most, ebben a pillanatban is. Hogy behívjanak téged az életükbe. Uram, hogy te vagy, akkor te feltámadtál és élsz, én meg szeretnélek ismerni téged. Én egy bűnös ember vagyok, a megváltásodra van szükségem. Kérlek, munkálkodj, Uram. Köszönöm ezt a vasárnap délelőttet, Uram, és kérlek, áld meg az életünket a te jóságodból. Köszönjük, hogy örökké tart a szereteted, Uram. Nem kell ezért dolgoznunk, nem kell izzadnunk érte, Isten, ez a miénk. Imádkozom, hogy minél jobban megismerjünk téged, a te kegyelmedet, a szeretetedet, Isten. És Uram, imádkozom, hogy függetlenül a korunktól, vagy hogy mikor tértünk meg, Uram, kérlek, most ki belőlünk a vallásosságot, az üres rituálét, Uram. Kérlek, hogy elevenítsd meg a mi veled töltött időnket, Uram. Hogy megéljük a közösséget veled, Jézus. Te itt vagy velünk, Uram. Téged megismerhetünk, megérinthetünk. Hallhatjuk a hangodat. Az ígédet odaadtad, itt van a kezünkben. Uram, tegyél élővé minket. Eleveníts meg minket a te ígéddel, Uram. És Uram, tudjuk, hogy az utolsó időkben élünk, hogy hamarosan visszatérsz. Sok a hamis tanítás, sok az önzőség, a kapzsiság az emberekben, Uram. De mi kérjük, Uram, hogy ezeket most ki belőlünk. Tisztítsd meg a te nyájadat, Uram. És építs fel, engedd, hogy meggyökerezzünk, meg erősödjünk te benned, Krisztus. Ez az imánk, Uram. Köszönjük az áldásokat, köszönjük a nehézségeket is, Uram, hogy mindezeken keresztül munkálkodsz, Uram, és véghez viszed a te céljaidat. Kérjük, töltsd be a lelkeddel minket újonnan. És így küldj ki minket a missziós területünkre, Uram, az életbe, ahova helyeztél, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Amen.